Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm, vagy inkább így mondanám, hogy köszöntjük Önöket. Az érdekes emberekről szóló magazinban egy régi kedves barátommal, meg lelkipásztortársammal, Mezei Ferenc plébános úrral beszélgetünk itt a tázári római katolikus templom sekrestyéjébe, ha jól sejtem. Köszöntelek téged is, atya, nagyon sok szeretettel. Hosszú éveken keresztül voltunk egy településen, egymás, úgy szokták ezt mondani, a mi hivatásunk vagy szolgatásai, aztán most egy kicsit elsodort egymástól ilyen formán bennünket az élet. Viszont még abban a tekintetben is valahogy összekötnek bennünket bizonyos szálak, hogy egy településen Kiskunmajsán születtünk. Arra kérlek, Feri, hogy egy pár gondolat erejéig beszélj magadról, mutasd be azt a családot, amelybe beleszülettél, és ahol az Úristen szolgálata iránti elhívásod kifejlődött.
Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Hát 1978. augusztus 14-én születtem. Ez katolikus egyházunk ünnepkörében nagy boldogasszony előestéje. Édesanyám és édesapám második gyermekeként, egy nővérem van, ő 3 évvel idősebb, mint én, 3 szép kis családja van, 2 fiúcska és egy kisleány. Kiskunmajsán születtem, ami a családomat illeti, igazán egyszerű paraszt emberek. Földművelésből, állattenyésztésből éltek, tanyai környezet. Én magam is nagyon szerettem, meg szeretem a természetet, szeretem az embereknek a közelségét, és hát a vallási életem gyermekkori, mondhatni így, fejlődése, kialakulása, vagy a hit kapcsán igazán inkább édesanyámnak köszönhetem. Édesapám nem volt úgy templomba járó hívő ember, de soha nem tagadta jó Istent. Érdekes dolog, hogy amikor már nagyobb gyermek voltam, talán már szakmunkás képzőt elvégeztem, utána érettségire készültem, és hát ugye számomra fontos volt mindig ugye a vasárnap megszentelése, vagyis a szentmisén való részvétel, inkább többször, mint hogy egyszer sem. És édesapámtól, amikor kérdeztem, hogy elmehetek-e, akkor mindig azt mondta, hogy igen, menj nyugodtan, és mindig hozzátette, hogy imádkozz értem is. És akkor mindig mondtam édesapámnak, hogy édesapám, imádkozni értet tudok, de helyetted sohasem. És egy érdekes összefüggés, hogy amikor én pappá lettem, ez 2002. augusztus 15-én volt, amikor a Kalocsai Nagyboldogasszony Főszékes Egyházban pappá szentelt dr. Bábel Balázs érsekatya, akkor ő ezt még megérhette, és igazán talán körülbelül 1,5 évet élt, amikor én elkezdtem a papi szolgálatomat, és úgy láttam rajta, hogy boldog volt. Mindig szeretettel vált haza, tényleg atyai szeretettel, amit jó volt megtapasztalni, és mindig azt mondta nekem, hogy biztos, hogy jó úton jársz, mert ismerlek, hogyha nem ez lenne a te élethivatásod, akkor már rég itthon lennél, és hazajöttél volna. Hát maga az életem igazán is a hivatásom, hát úgy időponthoz nem tudnám kötni. Tehát, hogy most mikor is szólított meg igazán a Jóisten. Vallom őszintén, hogy ez nem úgy történik, hogy a Jóisten egyszer csak nyakon csíp, és azt mondja, hogy neked papnak kell lenned, hanem szép fokozatosan, egyszer halkabban, egyszer talán hangosabban, személyeken keresztül hívogat. Jöjj és kövess engem, szinte úgy, mint ahogy 2000 évvel ezelőtt a tanítványaival tette. És ezt én úgy hallottam is, úgy fokozatosan kezdett ez úgy a hivatás tudat úgy megélelődni bennem, szívemben, lelkemben, és hát igazságosan voltak ennek előjelei, mert kiskoromban előszeretettel misézgettem otthon. És ez abban nyilvánult meg, hogy hát ami szép függöny vagy díszes anyag volt, azt én elkészítettem miseruhának. Kivágtam a közepét, és magamra húztam, és úgy mutattam be a szentmisét. Tehát már volt valami előjele, hogy hát én e felé talán úgy vágyódok, élethivatás felé. Hát tudtam, hogy hát ezért sokat kell tanulni. Képességeim, hát nem voltak rosszak. Igazán a szorgalmam volt az erősebb, mint talán a képességem. És ennek köszönhettem azt, hogy végül is, hát miután elvégeztem az általános iskolai tanulmányaimat, akkor utána, gondolva arra, hogy ugye az élet azért mégiscsak mindannyiunk számára fontos, ahogy szokták manapság mondani, hogy legyen legalább egy szakmád, és én akkor elvégeztem a cipész szakmát. Nővérem a cipő felső rész készítő volt, és úgy voltam vele, hogy én meg kitalálom a cipészetet, és akkor hát, hogy bármit hoz az élet, akkor majd családi vállalkozásba dolgozunk tovább. És hát utána, amikor ezt elvégeztem és letettem a szakmunkás vizsgát, akkor még nem volt érettségim, akkor volt egy olyan lehetőség, hát az alföldi gyerek számára ez egyben kaland is, hogy eljussak mondjuk Dunántúrra, a Bakonyba, és hát a Veszprémi Főegyház megyében, vagyis hát Veszprém városában, az ottani érseki ittudományi főiskolán indítottak egy olyan évfolyamot, hogy munkás kispapság. Ez előtte is, meg utána is szinte már, hogy ismeretlen fogalom volt. És hát én úgy voltam vele, hogy mivel nincs még érettségim, szakmám volt, mondom, jelentkezem. Jelentkeztem először főpásztoromnál, akkor dr. Lankó László érsekatyánál, ő szeretettel fogadta az én érdeklődésemet, az én kérésemet, és megkérdezte tőlem, hogy hova szeretnél menni tanulni. És én mondtam, hogy ha lehet, akkor Veszprémbe. És azt mondta, áldásom rá. És így kerültem oda. Hát körülbelül 14-en kezdtük ezt a munkás kispapságot, és igazán hároman jutottunk el a papszentelés kegyelméhez.
Hát atya, új oldaladról mutatkoztál be, akkora léptekkel vázoltad föl ezt a néhány évtizedet, amit ebben a világban éltél, hogy hát én bírtam levegőt venni, de látom, hogy te nem nagyon. Úgyhogy most hagyom, hogy pihenj egy kicsit, és nem úszod meg ennyivel, tehát azért egy kicsit részletesebben kell majd erről beszélni. Kedves hallgatók, egy rövid ideig zenét hallgatunk, és utána folytatjuk Mezei Ferenc atyával a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, örülünk annak, hogy bennünket hallgatnak. Az érdekes emberekről szóló magazinunkban ma Mezei Ferenc tánclári plébános atyával beszélgetünk, és hát itt fúrja az oldalamat a kíváncsiság ezzel a munkás kispapsággal kapcsolatban, úgyhogy atya, beváltam a fenyegetésemet, ebbe a témába menjünk bele egy kicsit.
Hát ez a munkás kispapság, hát számomra is egy érdekes fogalom volt, hogy mondom, hogyan is működhet ez. Nem volt még érettségim, szakmunkás képzőt elvégeztem, és a főegyház megye főpásztoránál fölvételiztem. És hát gondolkodtam rajta, hogy hogyan tovább, hogy itthon végezzem-e az érettségit, vagyis a gimnáziumot, vagy a szakközépiskolát, vagy pedig menjek el távolabbra. És hát jött ez a lehetőség, hogy meghirdették ezt a, hát nem propedeutikus év ez, mert ugye az igazságosan az, ami ugye fölkészít bennünket ugye a papságra, tehát általában az első év ugye a teológián, amikor ugye több egyház megyéből egy szemináriumban vannak ugye a kispapok, együtt készülnek, és utána ugye mindenki megy a saját egyház megyére, hogyha ott van szeminárium. És
olyan az, mint a gólyatábor.
Így van, ott képzik őket tovább. Na most ugye, hát én akkori plébánosomhoz, főtisztelendő Farkas László helynök atyához, ő volt akkor a kiskunmaisai plébános, egyben a Kalocsa-Kecskeméti főegyház megye érseki helynöke, és én oda mentem hozzá, talán egy hittanóra alkalom volt ez, amikor mondtam neki, hogy hát helynök atya, én szeretnék pap lenni. És egy nagyon kimért komoly ember volt, igazán inkább ilyen katonatiszt jellem, de rettentő jó szíve és jó lelke volt, csak ezt meg kellett tapasztalni, és nem mindig az első pillanatban történt ez. És emlékszem rá, hogy amikor ezt mondtam neki, akkor a szemüvegét lehúzta az órahegyére, rám nézett, és azt mondta, fiam, menj, csináld a dolgod, addig még sokszor lefolyik a Duna és a Tisza. Menj, és végezd a munkádat. Hát én hallgattam rá, igen ám, de hát dönteni kellett volna, hogy most maradok-e a szakmában is, folytatom ugye mondjuk szeptembertől ugye a munkát, meghívást kaptam, de hát én mégis úgy döntöttem, hogy elfogadom a jó Istentől ezt a hívást. És hát jelentkeztem a Veszprémi szemináriumba is, hát ott kezdtem el ezt a munkás kispapi éveimet. Tehát ez azt jelenti, ugye, hogy ugyanúgy együtt laktunk ugye a teológus kispapokkal, tehát akik ugye már érettségi után voltak, csak annyi, hogy ugye általában többségünk ugye levelező képzésben vett részt, tehát délután végeztük ugye a érettségire való fölkészítést. Ki volt jelölve 2-3 gimnázium vagy szakközépiskola, és hát ki melyiket szerette volna választani, vagy a képesség alapján akkor oda jelentkezett. Mindenféle kápolnai programon, lelkiségi programon ugyanúgy részt vettünk ugye a kispapokkal, tehát ugye a reggeli zsolozsmán, a szentmisén, ugye az esti imaórán, vagy éppen a elmélkedéseken, kompletóriumon, ugye magán, ugye a papi zsolozsmának az imádságán, és egy-két teológiai tantárgyat már akkor is tanultunk, tehát már az ilyen alapvető teológiai tantárgyakat, mint a fundamentális egyháztörténelem, ezeket már elkezdtük, és ebből rendesen ugyanúgy vizsgáztunk is. Amikor meglett az érettségünk, akkor utána egy évet kaptunk, ami igazán, hát ugye előrelépésünkben egy plusz év volt, tehát azt jelenti, hogy ugye nem első éven kellett folytatni a teológiát, hanem ugye másodévesként kezdtük. Persze ennek volt azért egy kis hátránya és nehézsége is, mert ugye azonnal ránk zúdultak ugye a különféle filozófiai tantárgyak, amit hát nem volt könnyű emészteni. De hát azért kisebb-nagyobb sikerrel azért vettük az akadályt. És na hát ez a munkás kispapság, ugye igazán, tehát körülbelül 15-16-an jelentkeztek erre, és hároman maradtunk meg igazán, akik ugye elkezdtük a teológiát is, és eljutottunk igazán a papszentelés kegyelméig. Ebből ketten itt szolgálunk a mi egyházmegyénkben, tehát a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegyében. Én jó magam is, a másik pedig Kaló Krisztián atya, ő Kalocsán az Eperföldi plébánia plébánosa, és az érsekségen dolgozik, a másik atya az pedig Veszprémi egyházmegy, és ő pedig Tornavölgyi Krisztián atya, aki a Szent Margit templomnak a plébánosa, és most már érseki irodaigazgató is.
Hogy hallgatlak, az a gondolat van bennem, hogy talán így értékesebb, meg drágább ez az egész szolgálat, hogy olyan sokat kell érte dolgozni, vagy kellett érte dolgozni. Van, akinek nagyon-nagyon simán megy egy-egy hivatás, akár a papi, vagy bármelyik másik hivatás irányába az élete. Tehát azért neked ez kemény harcodba, meg munkádba került?
Igen, kemény harc, és hát olykor-olykor azért önmagammal való, hát viaskodás is, hogy sokszor föltettem magamnak a kérdést, hogy vajon jó úton járok-e, vagy ez-e az én utam. És úgy mindig úgy éreztem, hogy a Jóisten mindig igazolta, hogy igen, ez a te utad, és mondom, újra és újra hallottam, hogy jöjj és kövess engem, és én éreztem, hogy ezt teljesíteni kell, mert ez az én feladatom, ez az én élethivatásom, és a Jóisten szolgálatra hívott.
Kedves hallgatók, egy pár percig ismét zenét fogunk hallgatni, de megígérem, hogy utána folytatjuk majd Feri atyával a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Ismét köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját, Mezei Ferenc plébános atyával beszélgetünk. Érdekes, meg izgalmas dolgokat tudtunk meg rólad, meg egyáltalában arról az útról, ahogyan egy embert a Jóisten a hivatásába elvezeti. Az életednek egy másik fontos területe a zene, az egyházzene, vagy még ezen belül is az orgona zene. Jó orgánumod van, pontos hangod, és hát én úgy vettem észre, hogy elég biztos kézzel kezeled az orgonát. A kezelést nem úgy értem, hogy beteg volna a hangszer, hanem hogy jól és pontosan játszol rajta. Mikor találkoztál először ezzel a nagyszerű hangszerrel, a hangszerek királynőjével?
Hát az orgonával való első szembesülésem igazán egy Szent István ünnepén történt, méghozzá odahaza Kiskunmajsán, és a következőképpen, hogy éppen elkezdődött a vasárnapi, vagy nem is tudom pontosan melyik napra esett, ugye ez az augusztus 20-a, szerintem hétköznap, és én már kispapként ott szolgáltam az oltárnál, akkori plébánosom, főtisztendő Hajagos Gyula atyának a mondhatni jobbján, az oltár mellett, Karing reverenda, és szolgáltam a Jóistent, és mise predikációja után a kántor úr rosszul lett. És hát ugye tele volt a templom, kántor úré jött a mentő, mert begörcsölt neki a gyomra, el kellett, hogy vigyék, és hát plébános úr rám nézett, tudta, hogy én valamit konyítok az orgonához, Ferike, fölfelé. És amit a kántor úr elkezdett, persze hát a Szent István napja, hát ugye az a katolikus egyházban, ugye átmondhatni meg a magyarságunk életébe kiemelkedő ünnep, hát ugye persze elkezdte mondjuk a nem a legkönnyebb ordináriumot, ugye mise tételeket, Uram irgalmaz dicsőség, a Mercedes misét, és hát nekem ezt kellett folytatni. És hát kértem a Jóistent, hogy Uram, ha már így, akkor segíts. És az volt a legnagyobb örömöm, hogy mikor mise végén lejöttem a kórusról, akkor azt mondták, hogy észre se vették, hogy nem a kántor úr játszott. Ez volt talán az első, hát igencsak leizzasztó Szent István napi szentmise, amin orgonálhattam. És hát igazán kiskoromban nem foglalkoztam én ezzel, tehát nem nagyon érdekelt úgy. Tehát megcsodáltam, de igazán nem éreztem elhivatottságot, hogy én nekem ezen játszani kellene. Csak egyszer, amikor már olyan középiskolás lehettem, akkor valami csodálatos szép orgonaművet játszott a kántor úr, és hát úgy fölnéztem az orgonára, és nem tudom, hogy a csillogó sípjai, mert hát ugye a homlokzati sípok látszanak, ugye az nem, ami ugye benne van, pedig hát ugye az a lényeg, és úgy valahogy megállt a tekintetem, és mondom, hogy nem kéne ezt neked megtanulni. És hát ugye utána ugye a szemináriumba elkerültem, hát ugye nem tudtam én semmit. Hát vettem magamnak egy szent vagy uramos énekes könyvet, hogy ez a katolikus énektár tartalmazza, és hát ugye, míg a többi kispapok ugye esténként vagy délután, mikor szabad idő volt, ugye mentek sportolni, focizni, kézilabdázni vagy biciklizni, én beültem a kápolnába, vettem magamnak egy szent vagy uramos énekeskönyvet, volt egy régi kis öreg harmónium, és akkor én szépen ott a hangokat elkezdtem pötyögni, ütögetni. Hát mondom, majd lesz belőle valami, ha Isten áldása rajta, akkor még haladok is valahova. Hát volt ebbe sírás, volt ebbe öröm, volt ebbe nevetés, eljutottam oda, hogy az egyik éneket el tudtam játszani. 4 szólamba. És mondom, hát akkor bátorság, csak tovább-tovább, kellő gyakorlása, majd boldogulsz azokkal a hangnemekkel is, és akkor majd sikerül azokat is majd elorgonálni, és hát körülbelül 4 éven keresztül voltam a szemináriumi időszakom alatt sekrestyés, ami azt jelentette ugye, hogy a professzorokat fölkészítettem, hogy a szentmisére előkészítettem mindent, liturgikus tárgyakat, eszközöket, fölöltöztettem ugye miseruhában ugye az atyákat, a professzoratyákat, és talán akkor éppen nem volt Cantus Magister, aki ugye a szemináriumi egyházzenei szolgálatot ugye összefogja, adott esetben orgonál, vagy éppen kórust vezet, és akkor hát megkértek arra, hogy tegyem én azt, hogy a szentmiséken orgonálok. Hát ha valahol pontosan kell játszani, és tényleg úgy, ahogy az elő van írva, vagyis kotta szerint, hát a szemináriumban ezt megtanultam, mert ugye akkor majdnem voltunk 60-an kispapok, és hát ha valaki kritikus, akkor a kispapok kritikusak. És ha valamit nem jól játszottam, akkor azon pillanatban egy nagy nevetés, vagy éppen becsapódott a kápolna ajtaja, és azt vettem is, hogy egyedül vagyok itt, és szólózok, és éneklek. Tehát ott meg kellett tanulni. És hát 4 éven keresztül végeztem ezt is, tehát ugye a sekrestyés kántori szolgálatot, és hát igazságosan a szeminárium befejezése előtt egy évvel kaptam az ottani elöljáróktól, dr. Varga István atyától, ő volt a szeminárium rektor, és Kocsi György prefektus atyától, az ő aláírásával pecsétjük el egy elismerő oklevelet a 4 évi kántori szolgálatomért. Tehát ez külön kincs. És igazán hát azóta az orgonát mindig is mondhatni így, hogy első és legfontosabb helyen tartom, tehát úgy, mint ugye zenei hangszer, plébánosként szinte már mondhatom, hogy a végig kísért az egész eddigi papi életemet, ugye a kántori szolgálat is. Mert káplánként, mikor még ugye beosztott szolgálattevő voltam, ott is többször volt lehetőségem, vagy vállaltam is helyettesítést, vagy pedig ugye szentmisén való orgonálást. Részt vettem képzéseken is, például már papként elmentem ugye a Pécsi Egyházmegye nyári kántor képzőjére, és akkor ott bekapcsolódtam az elég mély egyházzenei oktatásban.
Hát ez a tázlári templomi orgona, ez meg különösen közel áll a szívedhez, de erről most nem fogunk különösebben beszélgetni. Hát ez a te lelki gyermeked, így is lehet akár mondani, sokat dolgoztál azért, hogy itt egy igazi jó hangszer épüljön föl. Kedves hallgatók, pár perc zenehallgatás után még visszatérünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, Mezei Ferenc tázlári plébános atyával beszélgetünk. Hát sok mindenről szó esett már itt közöttünk. Hiába ismerjük egymást régóta, mégis új dolgokat tudok meg én is veled kapcsolatban. Viszont azt nem tudom, hogy az eddigi szolgálati helyeid azok hol voltak. Én már itt ismertelek meg Tázláron, amiért hálás vagyok a Jóistennek, de röviden sorolt föl, Feri, légy szíves, hogy eddig merre szolgáltad a Jóistent.
Papá szendelésem után, amely ugye már említettem 2002. augusztus 15-én volt, az első dispozíciómat Mélykútra kaptam. Mélykúton egy évet töltöttem el főtisztendő Mennyhárt Sándor atya mellett, ő a bírósági helynök a Főegyházmegyénkben, utána innen még lentebb a határ felé kerültem, méghozzá Bácsalmásra. Ott is egy évet töltöttem el, ott a főnököm, vagyis principálisom hivatalosan Bermai János apátúr volt. Innen két év szolgálat után, tehát a bácskai szolgálat után Soltvadkertre kerültem. Ott töltöttem el 3 évet, még káplánként, tehát beosztott káplánként, szolgálattevőként, és igazán 5 évi kápláni szolgálat után kaptam meg az első önálló plébánosi kinevezésemet, hát ekkor voltam 29 éves. És az első állomás helyem, mint plébános, vagyis önálló szolgálattevőként Kecskemét Hetényegyháza volt, ugye ez Kecskemét mondhatni így külvárosi része, és hát ugye körülbelül egy 5000 fős település ma már, és ott voltam 3 éven keresztül ugyancsak plébános, és onnan érsek atya most már 11. évet kezdtem meg, 2010. augusztusával helyezett el közelebb a szülővárosomhoz, mégpedig Tázlárra.
Olyan kort élünk most, amelyben lehet, hogy rosszul fogalmazok, mert minden korban nehéz az evangéliumot jól megfogalmazni úgy, hogy az befogadható legyen és életformáló legyen, de ebben a korban különösen napról napra kapjuk azokat a híreket, hogy az ismerőseink, barátaink, családtagjaink közül kik azok, akik végleg elmennek. És neked plébánosként, lelki atyaként különösen nagy felelősséget, és gondolom, hogy terhet is ró a válladra, meg a lelkedre az, hogy a hozzátartozókat vigasztalni kell, erősíteni kell, utat kell mutatni. Most arra kérlek, Feri atya, hogy egy pár gondolatban foglald össze a hallgatóknak azt, hogy hogyan kell jól gondolkodni egy ilyen fájdalmasan nehéz helyzetben.
Mindannyian megtapasztaljuk a végességünket és vesztességeinket is, hogy tőlem is sokan kérték, és kérik minden nap, hogy imádkozzak. Imádkozzak szeretteik gyógyulásáért, mert igazságosan az ima az, amely talán megnyugtatja az emberi lelket, és tudjuk azt, hogy nem hiába való. Jézus szava szerint, hogy kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. És a keresztény ember az imádságban Jézushoz fordul. Természetes, hogy nekünk ez nagyon fontos, mert Istennel való beszélgetés, úgy, mint ahogy most itt egymással beszélünk. Tehát az Úr Jézus is meghallgatja mi kéréseinket, meghallgatja azt, ami a mi szívünk vágya, amit szeretnénk. És maga az imádság megnyugvást is ad. De ugyanakkor azt is el kell fogadni, hogyha az Isten máshogy rendelkezik, mint ahogy mi azt elgondoltuk. Tehát adott esetben imádkozunk valakiért, és a Jóisten mégis magához szólította. Elfogadjuk ezt is, mert a életünk és egész létünk az Jóistennek köszönhető, és ő rendelkezik fölöttünk. Ha jónak látja, akkor megtart bennünket, ha még szüksége van ránk, a mi szolgálatunkra, akkor megtart bennünket, hanem akkor hazahív bennünket. Imádság, emberek megerősítése mindannyiunk számára nagyon fontos, nem könnyű a lelki pásztornak sem. Természetes van egyéni imádsága, nekünk talán katolikus papoknak talán az egyik legnagyobb lehetőség és legfontosabb, ugye az egyház hivatalos imádságának, a zsolozsmának az imádsága. Ez szinte behatárolja az ember mindennapját. Reggel, délbe, délután, este, lefekvés előtt. Tehát ezt elvégezzük, és ugye maga a zsolozsma az mindig is a hívő népért, a ránk bízottakért szól. És ez nem másból áll, mint a zsoltárokból. Tehát, hogy a zsoltárokat imádkozzuk, és ezáltal imádkozunk azokért, akiket az Isten a szolgálat által ránk bízott. nekem is vannak kudarcaim, de vannak örömeim is, amikor imádságomra, közbenjárásomra Jóisten meghallgatta a kérést. Volt olyan, amikor édesanyja jött hozzám, hogy nem jön össze a gyermekáldás. És én csak természetes egyszerűséggel, és ez a Jóisten titka, egy kis keresztet rajzoltam a hasára, és mondtam, hogy adja a Jóisten, hogy legyen élet. És nem sokkal később örömmel jött, és mondta, hogy sikerült. Tehát vannak örömeink, de vannak kudarcaink is. Amikor kértek, hogy imádkozzak súlyos beteg testvér gyógyulásáért, és nem sokkal később hallottam a hírt, hogy eltávozott közülünk. De ekkor sem szűnt meg az imádság, hanem továbbra is imádkoztunk érte, hogy a Jóisten adja számára az örök élet boldogságát és örömét, mert ő már hazaért. Ő már találkozott az Úr Jézussal.
Nagyon fogy az időnk, de itt van a kezedben a megnyitott szentírásod, és ha jól sejtem, akkor Pál apostol egyik leveléből szeretnél egy ígét felolvasni. Arra kérlek, atya, hogy ezt mint egy elköszönésként vagy áldásként is tedd most meg.
Szent Pál apostolnak az első korintusi levél 15. fejezetéből számomra mindig nagyon fontos és elgondolkodtató, hogy vajon mi lesz a földi életünk után. Annyit beszélünk arról, hogy a lélek, amely nagyon fontos, hogy az ember nem csak test, hanem lélek, és e kettőnek egysége, és mind a kettőre oda kell figyelni. És elgondolkodok újra és újra arról, amit Szent Pál apostol a feltámadt test tulajdonságairól ír, amely bár Jézusra utal, mert ő az, aki megtörte a halál uralmát, s fölragyogtatta az életet, vagyis megnyitotta számunkra az örök élet boldogságát, vagyis a mennyországot. És ebben Szent Pál apostol nagyon szépen írja le, amikor azt mondja, hogy Jézust romlásra vetik el, romolhatatlan támad fel, dicstelenül vetik el, dicsőségben támad fel, erőtlenségben vetik el, erőben támad fel, érzéki testben vetik el, és szellemi testben támad fel. És ez nem csak Jézus életében van így, hanem mindannyian, akik őt követjük. Isten szeretettel, és ez a föltámadás, ez mindannyiunk számára az új élet lehetősége. Csodálatos szép egyik egyház énekünk énekli meg, a halál és élet harcra száll. Meghalván az élet, a halálon úr lett, a halál és élet harcra száll. Mi hiszünk benne.
Én meg erre annyit tudok mondani, hogy amen. Atya, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Jó volt veled egyrészt találkozni. Kívánom a Jóisten áldását a itteni szolgálatodra és mindarra, amit itt az Egyház megyében, más települések templomaiban, esetleg orgonapadjain végzel. Kedves hallgatóktól pedig azzal búcsúzunk, hogy a Jóisten áldását kívánjuk az önök életére. Viszont hallásra!